Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Van Budapesten egy barlang, amely világviszonylatban is különleges, egyedi élő világgal rendelkezik. Volt olyan faj, amit véletlenül fedeztek fel.
Filmeztünk a barlangban, makrofelvételeket készítettünk egyébként a rákokról, és csak az utómunka stúdióba, a vágóasztalnál, amikor ültünk és néztük a felvételeket, akkor volt egy olyan felvétel, ami tulajdonképpen el lett rontva, mert rossz volt a fókusz, viszont ennek köszönhetően egy csiga éles volt a sarokban, és ott látszódott, hogy hoppá, itt még van más is.
Lassan globális hiánycikké válik a megfelelő homok a földön.
Például Indiában már úgynevezett homokmafiák működnek, ami azt jelenti, hogy kedvező homokkitermelő helyeket birtokolják, és gyakorlatilag bandaháborúk indulhatnak meg ezért a homokkitermelő helyekért, és százas nagyságrendű emberek haltak már meg.
Van Budapesten egy barlang, amely világviszonylatban is különleges, egyedi élővilággal rendelkezik. Ezek a fajok az evolúció korai szakaszáról adhatnak információkat, mondta Balázs Gergely biológus, barlangász és búvároktató.
Molnár János barlang a Frankelle úton található, a Lukács fürdővel pontosan szemben. Van ott egy ilyen kicsike kis tó, ami néha látszik az utcáról, ha az ember figyelmesen megy, az úgynevezett Malomtó. Gyakorlatilag az a barlangból kijövő forrásnak a forrástava.
Miért érdekes ez a barlang?
A Molnár János barlang számtalan szempontból érdekes. Egyrészt az a helyzet, hogy az úgynevezett budai termálkarszt, amelynek a területén számtalan ismert barlang található, Buda alatt, többek között itt van az ország leghosszabb barlangrendszere is. Egyébként ezek mind hidrotermális barlangok, de most már ezek nem aktívan képződő barlangok, legalábbis a száraz részük. És Molnár János barlang az egyetlen olyan ismert budai termálkarszt barlang, ahol most is folyik a járatképződés, és még a mai napig víz alatt van, és kiterjedt járatrendszerrel rendelkezik. Tehát geológiai, hidrogeológiai szempontból nagyon izgalmas hely, hiszen itt láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen hogy alakultak ki azok a barlangok, amik följebb találhatóak a budai termálkarszt területén. Másrésztől pedig azért érdekes, mert egy rendkívül izgalmas életközösséget tartalmaz.
Mi ez a bizonyos életközösség?
A Molnár János barlang előtt található Malomtóból még Dudics Endre leírt a 40-es években egy vakbolharák fajt, amit hévízi vakbolharáknak nevezett el, és aztán később, amikor a mögötte lévő barlangban folytak a kutatások, akkor mindenki azt gondolta, hogy amit lát élőlényt, az ez a vakbolharák. Ezek nagyon-nagyon egymáshoz nagyon hasonló fajok, tehát tényleg mikroszkóp alatt lehet őket csak megkülönböztetni. És egy jó pár évvel ezelőtt én elkezdtem ezzel foglalkozni, nem egyedül természetesen kollégákkal, hogy akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy is van ez a barlangon belül, és akkor hát kiderült, hogy nem csak ez az egy faj van vakbolharákból, hanem tulajdonképpen három fajról beszélünk, és ezen kívül előfordul a barlangban még egy víziászka, ami a közönséges víziászkának, ami egy teljesen széles körben elterjedt, nagyon közönséges faj, annak egy barlangi populációja is él a barlangba, barlangi adaptációs jegyekkel együtt. Pigment hiányos, kicsit hosszabbak a végtagjai, elcsökevényesedett a szeme, tehát egy barlangi alkalmazkodás mutató változat ez a víziászkából, és ezen kívül előfordul még a barlangban egy csigafaj. Egy nagyon apró csigáról beszélünk, ez egy bitiospermum faj, ami ilyen 1,5-2 mm nagyságú mindösszesen. Ezt találtuk meg legutoljára, igazából, és ennek a megtalálása teljesen a véletlennek köszönhető. Egyébként, ami szerintem egy érdekes történet, mert filmeztünk a barlangban, makrofelvételeket készítettünk egyébként a rákokról, és csak az utómunka stúdióba, a vágóasztalnál, amikor ültünk és néztük a felvételeket, akkor volt egy olyan felvétel, ami tulajdonképpen el lett rontva, mert rossz volt a fókusz, viszont ennek köszönhetően egy csiga éles volt a sarokban, és ott látszódott, hogy hoppá, itt még van más is. És akkor én visszamentem, hogy megnézzem a saját szememmel, és akkor kiderült, hogy igazából nagyon sok felé van ez a csiga, és nagyon sok van belőle, csak annyira apró, hogy az ember mevés közben igazából nem vesz észre, hanem keresi külön. Tehát ez az életközösség, ami 5 fajból áll, ami kevésnek hangzik, de valójában ez elég sok barlangi tekintetben, tehát egy barlangban, ahol 5 vízi faj fordul elő, az viszonylag soknak tekinthető.
Ugye ez egy viszonylag zárt életközösség. Mivel táplálkoznak ezek az élőlények?
A barlangokban általában nagyon limitált táplálékforrás mindenhol, ez minden barlangra igaz, és gyakorlatilag ehhez a nagyon kevés táplálékhoz való alkalmazkodás is része a barlangi létformának. Tehát az, hogy az ember nem lát olyan nagyon-nagyon sok elérhető táplálékot, az nem azt jelenti, hogy nem tudnak túlélni és élni élő lények egy-egy barlangban. Viszont az, hogy egy ilyen komplex életközösség is fönn tud maradni, az nekem kezdetektől fogva gyanús volt, és akkor elkezdtünk ezen is dolgozni, hogy kiderítsük ezek a forrását. Ezek a hidrotermális barlangok általánosságban elég kevés felszíni kapcsolattal rendelkeznek, tehát nem úgy kell őket elképzelni, mint egy klasszikus hidegvizes karszt barlangot, ahol a felszíni vizek befolynak, bevisznek faleveleket, növényi törmeléket, döglött állatokat, mindenféle táplálékforrást, hanem ezek alulról jövő vizek, amik nem tartalmaznak ilyenféle tápanyagokat, és a Molnár János barlangra is az igaz, hogy felülről relatív kevés víz kerül be, csak annyi, amennyi leszivárog a karsztrepedéseken keresztül. De a víznek a nagy többsége az mélységi víz, termális víz. Így tehát kizárhatjuk azt, hogy felszínről nagyon sok tápanyag kerülne be a barlangba, és ekkor fölmerül a kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezek az alulról jövő biológiai étteremben majdnem, hogy steril vizek képesek eltartani ezt az életközösséget. Ilyenfajta életközösségekre van máshol példa, tehát ismertek olyan barlangok a világon, nagyon kevés egyébként, összesen 4-5 darab, ahol a termális vizek jelentik a tápanyagforrást olyan módon, hogy a kémiai anyagokat hasznosító baktériumok állítják elő gyakorlatilag a szerves anyagot. Ezt hívják kemoautotrófiának, tehát ez egy olyan energianyerés, ami független a napfénytől, tehát nem fotoszintézissel történik meg a valamilyen energia szerves anyagokká és energiává történő átalakítása, hozzáférhető energiává történő átalakítása, hanem baktériumok által kémiai folyamatok segítségével kerül be mind az anyag, mind pedig az energia az élőrendszerbe. És fölmerült bennünk, hogy a Molnár Jánosban is egy ilyen rendszerrel van dolgunk, és akkor elkezdtük ezt vizsgálni. Ekkor vontam be Brankovics Dávid kollégámat, barátomat ebbe a kutatásba, mert ő speciálisan ezekkel az életközösségekkel, illetve ezeknek az életközösségeknek a mechanizmusaival foglalkozik, és elkezdtünk rajta dolgozni. Előzetes eredmények vannak, amik egyelőre nem bizonyító erőűek, de minden esetre elég jól támogatják azt az elképzelésünket, hogy kemoautotróf rendszerrel van dolgunk.
Ez mondhatjuk azt, hogy az evolúciónak egy ilyen kvázi mellékága?
Mondhatjuk azt, hogy ez az evolúciónak az egyik mellékága, de ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy az evolúciónak ez az egyik főága. Ugyanis mielőtt ismerté váltak ezek a kemoautotróf rendszerek, barlangokban, illetve mélytengeri átságokon, a fekete füstölgők közelében is ugyanilyen életközösségek vannak, azelőtt nagyon nehezen volt elképzelhető, hogy az élet hogyan alakult ki a Földön, mert kezdetben nem voltak növények. Tehát ezt tudjuk evolúciósan, hogy a növények csak később jelentek meg, tehát a fotoszintézis csak később jelent meg, az egy nagyon bonyolult, nagyon komplex rendszer, aminek a kialakulásához sok idő kellett, de ahogy addig kik voltak az alaptermelők az életközösségekben. És az a legvalószínűbb, hogy ugyanilyen kemoautotróf rendszerekkel indult gyakorlatilag az élet, tehát kémiai energia, biológiai alakításával történt ez meg. Szóval úgy tűnik, hogy ezek azóta is közöttünk vannak, ezek az erre képes élőlények és az erre épülő rendszerek, és ennek reméljük, hogy egy jó példája a Molnár János barlang életközössége.
Nem kell messzire mennünk, Budapesten is nagyon sok barlang van, illetve Budapest alatt akár termár barlang, és mennyire valószínű az, hogy több barlangban elképzelhető, hogy újabb fajokat fedeznek fel, vagy újabb életközösségeket?
Most úgy gondoljuk, mármint a tudomány mai állása szerint azért az a helyzet, hogy ezek a kemoautotróf életközösségek nagyon elterjedtek szerte a világon. Az a kérdés, hogy az az életközösség, amit vizsgál az ember, az milyen mértékben támaszkodik erre. Tehát nagyon valószínű, hogy minden barlangban, minden mélytengeri helyen, de még az is elképzelhető, sőt nagyon valószínű, erdőben, réten, akárhol működnek ilyen folyamatok, tehát vannak olyan baktériumok, amik kémiai energia felhasználásával hoznak létre szerves vegyületeket. Az a kérdés, hogy milyen mértékben támaszkodik erre a rendszer, és azok a különleges helyek, ahol ezt tisztán lehet vizsgálni, tehát csak ez van, csak erre támaszkodik a rendszer, azok nagyon ritkák. A barlangok, azok nagyon jó tereptek, gyakorlatilag ezek az utolsó igazi ismeretlen felfedezésre váló helyek a Földön, és nagyon-nagyon sok eddig ismeretlen fajt rejtenek és életközösséget, és jó eséllyel most, hogy már tudjuk, hogy léteznek ezek a rendszerek, ugye mindig az a kérdés, hogy ha az ember már tudja, hogy mit keres, akkor sokkal könnyebb megtalálni. Tehát nagyon valószínű, hogy még sok-sok ilyen barlang vár felfedezésre szerte a világon.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.